Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Értek, csendesedjünk el, alázzuk meg magunkat Isten színe előtt, és imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg a te szent hajlékodban, amely nem a falaktól, nem az emberi cselekményektől, nem is a mi hitbuzgalmunktól szent, hanem attól szent Istenünk, hogy te itt megjelensz közöttünk. Itt van Isten köztünk, ezt énekeltük a dicséretben is, és lehet, hogy ez a jól ismert ének könnyen és simán kijött a mi szánkon, de szeretnénk most ezt ebben az imádságban szívből is elmondani, és megvallani erre az órára nézve, és a mi életünkre nézve, itt van Isten köztünk. Itt vagy közöttünk, Istenünk, közöttünk és a mi életünkbe, akkor, amikor megszólítasz, akkor, amikor csendesen megszólítod a te gyermekedet, amikor hagyjuk, hogy megszólíts. Megköszönjük Istenünk a szentség élményét. Megköszönjük azt, hogy ezen az alkalmon újra a te közelségedet kereshetjük. A nagyon is a szenttől távol lévő, a jótól, a kiválótól, a széttől távol lévő életünkkel megmerítkezhetünk a szentségedben. Könyörögve kérünk, hadd legyen ez valóság. Hadd legyen a te lelked által igéd bennünk olyan mag, amely felnövekszik, amely gyökeret verve felnövekszik, és gyümölcsöt terem. Jövel Szentlélek, Úristen, légy jelen közöttünk, áld meg ígére való figyelésünket, csitítsd le szívünkbe mindazt, ami ígédtől, a te üzenetettől lelki szemeinket elfordítaná. Áld meg azt, amikor figyelünk a te ígédre, és próbáljuk azt a mi életünkre nézve alkalmazni. Jövel Szentlélek, Úristen. Amen. Szeretett testvéreim, az Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy írva található Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 26. verssel kezdődő ige szakaszban, valamint Péter apostol 2. levelének 3. fejezetéből a 18. versben. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel. Éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld. Először zöld sarjat, aztán kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sardót, mert itt az aratás. Péter apostol 2. levelének 3. fejezetéből így szól Istennek igéje. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Szeretett testvéreim, az elmúlt napokban ismét hallottam azt a, úgy is mondhatnám, hogy népi bölcsességet, egy olyan mondást, amelyet sokszor az Isten hívő emberek is szoktak mondani, amely így hangzik, hogy majd lesz valahogy ezután is. Mondta ezt egy ember, aki egy nehéz élethelyzetre emlékezett vissza, amikor neki ezt még a nagymamája mondta, amikor nem volt semmi, 50-es években se zsír, se kenyér, se gabona, se zöldség, semmi, és azt mondta, majd lesz valahogy, az Isten megsegít, és lett valahogy. És ez az egész történet, ez az egész tapasztalás bizonyára nem egyedül való ennek az embernek az életében. Mi, akik hittel bírunk, bizonyára mi is mondtuk már ezt, kezünket feltéve egy-egy élethelyzetben, hogy majd lesz valahogy. Majd magától megoldódik. Persze a ma emberének ezt egy kicsit nehéz megtenni. Nehéz megtenni egy olyan világban, amikor minden arról szól, hogy tedd meg, cselekedd meg, ami a te érdeked. Kapart ki a gesztenyét, mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Nehéz ezt mondani, hogy majd lesz valahogy. Ha jobban belegondolunk egy hihetetlen nagy az élettel, és végső soron Istennel szembeni alázatról tanúskodik mindez. Majd lesz valahogy, majd magától megoldódik. Magától. A magától növekedő vetés volt az első alapígénk, és a növekedésben kapcsolódik a második alapigéhez Péter apostol leveléből. Magától. Ez a kulcs mondata ennek a rövid kis jézusi példázatnak. Az a magától, amely az ereje fogyott, betegségben lévő, az élet küzdelmeit feladó embernek is talán a hitvallása, hogy majd magától megoldódik, mert én már nem tudom megoldani. Ez a magától tehát a kulcsmondat. Úgy van ez az eredeti szövegben, hogy automatikusan, automatikusan megoldódik. Azért mondom ezt, mert talán egy kicsit közelebb van a mai modern világhoz ez a szó, automatikusan. De lássuk meg az ígéből, hogy milyen automatizmus ez. Milyen magától való növekedésről és fejlődésről van szó. Mert nem pusztán arról van szó, hogy a rossz helyzetben, a verem mélyén az ember szétteszi a kezét, és azt mondja, hát majd magától megoldódik, mert nem tudunk jobbat, hanem ez egy életprogram. Itt arról van szó, hogy ez lehet egyedül a fejlődés, a növekedés útja. Jézus példázatokban beszélt, a legtöbb tanítását példázatokban adta át, a mindennapos életre tekintve. Meg is kérdezték az elmúlt héten tőlem, hogy miért van az, hogy pont az egyik jánosi példázatban azt mondja magáról, hogy ő a juhoknak a pásztora. Miért juhokhoz hasonlítja, tette fel egy szkeptikus elme a kérdést, az embereket? Hiszen a birka az a legbutább állat, és akkor elmondtam, hogy hát azért, mert az akkori emberek jó része ezzel foglalkozott. Az ókori világban a zsidók számára alapvető kereseti forrás volt, megélhetési lehetőség a juhokkal való foglalkozás. És ugyanígy ennek a mintájára veszi Jézus a példázataihoz, a mindennapi életből a motivumokat. Magától növekedő vetés, ez a szántóvető embernek egy nagyon életszerű, kézzelfogható, nem egy elvont, nem egy absztrakt fejtegetés, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy nagyon hasonlít az Isten országa ahhoz, amikor valaki elvet egy magot. Ez mindenki számára érthető. És itt tulajdonképpen nem arra helyezi a hangsúlyt, amit ez a szántóvető ember megtesz. Nem arra helyezi a hangsúlyt, amelyre mi is helyezzük, emberek. Mert hogyha mi eltervezünk valamit, legyen akár éppen egy növénynek az elültetése, akkor azon jár az eszünk, azon gondolkozunk, hogy milyen földbe ültessük, hogyan műveljük meg azt a földet, milyen mélyre ültessük, mikor ültessük el, hogyan gondolszuk utána. És az ember mindig szeretne minél többet megtenni annak érdekébe, hogy a dolog működjön, hogy a vetemény növekedjen, hogy az életünk előbbre jusson, hogy a boldogságunk növekedjen. Az, hogy gyarapodjunk anyagiakban, lelkiekben, szellemiekben. Az ember mindent megtesz úgy, ahogy ez a szántóvető ember is megtett. És az öntudatos, az önmagát megcsináló ember, aki az ő saját élet karrierjét, élet útját nagyon jól kigondolja és megalkotja, talán már gyermekkorban eltervezték az ő számára a szülei, és ő azt követi, az ilyen ember értetlenül áll ezelőtt a példázat előtt, mert a hangsúly nem azon van, amit az ember megtesz, hanem akkor történik a lényeges dolog, amikor az ember alszik, amikor az ember tétlen, amikor azt gondoljuk, hogy henyél és nem csinál semmit, mert lehet, hogy sokan vannak olyanok, akik ezt az alvás időt is tevékenységre használják. Sokan vannak, akik a pihenő idő helyett is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy így majd jobban fog növekedni a vetés, így majd jobban fog menni az életem, így majd több lesz, majd kimegyek külföldre dolgozni, és akkor két műszakot is megcsinálok egy nap, és majd jobb lesz. Majd megyek túlórázni, és másodállást vállalok, mert akkor jobb lesz. Különböző melléktevékenységekbe kezdek, mert akkor jobb lesz. Mennyire jellemző ez ránk, rám, emberre, emberekre. És itt van ez a példázat, amelyben a lényeg nem akkor történik, mint amikor mi emberek tevékenykedünk, hanem akkor, amikor éjszaka pihen, amikor alszik. Akkor kezd el a mag sarjadni. Akkor történik, a szeme elől elrejtve, valami nagyon fontos, lényeges és elengedhetetlen. Anélkül nincs áldás. És növekszik a mag, és nem tudja, hogy hogyan növekszik. Nem tudja. Mennyire jellemző ez a két szó Márk evangéliumára, amikor a tanítványok is látják Jézust, de nem tudják, nem értik, mit miért tesz. Ilyen az emberi. Sok mindent megteszünk, de gyakran nem tudjuk, hogy hogy működnek a dolgok. Lehet, hogy szikével szét lehet vágni a magot, meg lehet nézni, hogy hogy vannak ott a különböző sejtek, illetve az maga egy sejt. Hogy vannak ott a molekulák, elektronmikroszkóppal, aztán ki tudja még milyen eljárásokkal, bele lehet menni az elemi részecskékig, és mégse tudjuk, hogy hogyan működik. Mert az egész példázatban szimbolikus az, hogy bekerül a földbe. Bekerül a földbe, az ember szeme elől elrejtve. Azt jelenti ez, kedves testvéreim, hogy a növekedés, a mi életünknek az előrébb jutása, az alapvetően nem tőlünk függ. Nem tőlünk függ, és nem akkor jutunk előrébb, hogyha vért verejtékezve mindent megteszünk, hanem akkor, amikor meg tudunk állni. Akkor, amikor át tudjuk adni Istennek a cselekvésnek a terét. Amikor meg tudjuk azt tenni, hogy hadd legyen most egy kis nyugalom. Nem hiába van a héten egy nap, amikor az ember megnyugszik. És nem hiába van az, hogy ezen a napon nem csak pihenéssel, hanem az Úrra való figyeléssel kell eltöltenünk az időnket. Arra a világra, amely előttünk rejtve van, de mégis ez a világ az, ami a valóság. Ez az, amiből az élet fakad. És mi úgy vagyunk valahogy, mint valakik, valamilyen lények, akik eznek a világnak a tetején, a felszínén élnek, és egy-egy áldott pillanatba bele tudunk nézni a mélységbe. És Isten megmutatja, hogy minden őtőle van. Igen, minden őtőle van az egész életünk. Persze azt mondhatják a testvérek, hogy ez nagyon szép és jó, de hát azért a boltba pénzzel kell fizetni, meg hát mindenért meg kell dolgozni. Ez így is van. És meg is kell tegyük a mi kötelességünket, de soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ahogy a nap két részre osztható, nappalra és éjszakára, úgy a mi életünkben is legalább ez a kettősség ilyen arányban meg kell legyen. Ugyanolyan arányban legyen meg a munkálkodás, és ugyanolyan arányban legyen meg az Úrra való figyelés, és az ő kegyelmébe való megmerítkezés. Ahogy nagyon szépen és bölcsen mondták ezt a bencések a középkorban, orát laborá, imádkozz és dolgozz, és a protestánsok is átvették ezt a debreceni kollégium belső tümpanonjába is. Ez található orando et laborando, imádkozva és dolgozva. Az emberi élet, a keresztény ember, a hívő ember látását és éles stílusát jellemzi ez. Orando et laborando, imádkozva és dolgozva. És nem lehet kijátszani a kettőt egymás ellen. Nem lehet azt mondani, hogy csak imádkozzál, és akkor majd a sürgalomba szájadba fog repülni. Nem lehet azt sem mondani, hogy csak dolgozzál, ahogy a mai világ a hitetlen ember ezt mondja, hogy az elején ezzel kezdtem az igehirdetést, és akkor mindent meg tudsz teremteni a magad számára. Teremteni. Gondolkozzunk el ezen a szón. teremteni. Ki képes egyáltalán teremteni? Senki más, csak az Úristen. Teremteni mi nem vagyunk képesek. És azt gondoljuk, bocsánat a kifejezésért, hogy majd az ember, majd a fiatalok megcsinálják a gyereket. Hát ez nem így működik. Majd a fiatalok megcsinálják az életüket. Ez nem így működik. Mert csak Isten képes életet ajándékozni, és csak Isten képes arra, hogy ezt ehhez a maghoz hasonlóan növekedésre bírja. És az ember él bambán és bután. Nem tudja, hogy működnek a dolgok. Vannak, akik végigélik az egész életüket, és nem tudják azt, hogy nem ők növesztik a vetést, nem ők növesztik a magot, és nem ők okozzák maguknak a boldogságot, hanem egy láthatatlan, egy végtelen szeretettel bíró valaki. És ez az Isten országa, azt mondja az Úr Jézus. Ez a növekedés az Isten országa. Ez a munka és imádság kettőssége az Úr Istennek az országa. És a második alapigénkre rátérve, amely szintén a növekedést állítja a középpontba, ez az utolsó mondata Péter második levelének, és egy tévtanításokra való figyelmeztetés után mondja, hogy ne a tévtanításokra figyeljetek, akik félrevezetnek benneteket, hanem inkább a kegyelemben növekedjetek, mondja az apostol. Növekedjetek a kegyelemben. Csodálatosan kapcsolódik ez az ige a Jézusi példázathoz, mert ott az volt a hangsúly, hogy Isten munkája a növekedést, és ő az, aki előmozdítja a mi életünket. Itt pedig egy felszólításként adja meg az apostol, hogy igen, nekünk is van valami tennivalónk, rátekinteni arra, aki által egyedül növekedhetünk. Egyedül a kegyelemben növekedhetünk. Egyedül az Úr Jézus Krisztus ismeretében növekedhetünk. Ez a keresztény embernek az életprogramja. A keresztény ember élete soha nem lezárt élet. Lezárt majd akkor lesz, hogyha az Úristen lezárja. Lezárja a szemünket, lezárja az életünket. E világi szakaszra nézve legalábbis. Addig nem lezárt. Addig nem lehet azt mondani, hogy én már megérkeztem. Addig nem lehet azt mondani, hogy már nincs tennivalóm. Addig nem lehet azt mondani, hogy lelkileg én már mindent elértem, és csodálatos jó cselekedetekkel felruházva várom a hazaérkezést. Igen, az Úristen zárhatja le csak az ember életét. Mennyire megfeledkezünk erről? Mennyire nem vagyunk nyitottak arra, amit Isten nap mint nap a szívünkre akar helyezni? És nem kér sokat, nem azt mondja, hogy munkahelyet csak imádkozzunk egész nap, hanem azt kéri tőlünk, hogy úgy növekedjünk, hogy nyissuk ki a szemünket. Nyissuk ki és engedjük be mindazt, amit ő mutat nekünk. Ne szemellenzővel járjunk. Vegyük észre. Igen, vegyük észre, hogy élünk. Belegondoltunk-e, testvérek, hogy olyan csodálatos az emberi szervezet, amelynek a működését még csak kapizsgálja a biológia, az orvostudomány. Újabb és újabb, megmagyarázhatatlan mechanizmusokat fedeznek föl az ember szervezetébe, és értetlenül állnak előtte. Az a magabiztosság, ami a tudósokból sugárzik, az egy álmagabiztosság, hiszen számtalan olyan területe van az ember szervezetének, a testének, amit nem ismernek, és nem tudják, hogy hogyan működik, és mi alapján jön egy betegség, és mi alapján gyógyul meg csodálatos módon valaki. Az ember csak kapizsgálja a dolgokat, és nem tudja elismerni azt, hogy igen, az életem tőle van, senki mástól. Növekedjetek a kegyelemben, és ennek a kegyelemben való növekedésnek igen, lesz egy lezárása. Akkor, amikor már elérjük a végcél, és amelyet így fogalmaz meg az első alapigénk, amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. A második alapige pedig ugyanezt, azt gondolom, egy másik szemszögből. Övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Övi a dicsőség, itt az aratás. mind a kettő arról szól, hogy igen, egyszer meg fogunk érkezni. Még nem érkeztünk meg. Lehet, hogy még nincsenek gyümölcseink. Lehet, hogy még, ahogy József Attila írja, csak még elvetettük a szívünket. De még nem is nőtt az ki, és nem is adta azt a sok kegyelmet és ajándékot, amelyet az Istentől kapott tovább. Lehet, hogy még csak éppen, hogy elindultunk a hit útján, és nincs meg még a termés. Mert addig nem mondhatjuk, hogy megérkeztünk, ameddig az aratás Ura azt nem mondja, hogy itt van az aratás. Elérkezett az a pillanat, amikor már nincs tovább. Mondd el, hogy mit tettél. Hűséges voltál? Hűséges voltál azon a kevesen, amit kaptál, vagy esetleg nem töltötted mással az idődet, csak a világ dolgaival. Igen, egy pályát rajzol elénk, ez a két ige. Egy pályát, amely nyugodtan értelmezhetjük úgy, hogy mindannyiunknak az életpályája, amely kezdődik az elvettetéssel, az élet elindulásával, mert mindannyiunk élete elindult, és végződik az aratással, amely reménységem szerint mindannyiunk számára azt jelenti, hogy szívből dicsőítjük az Istent, mert ez az emberi élet végső célja, ez a megérkezésnek a végső értelme, az Isten magasztalása, hogy övé legyen a dicsőség most és mindenkor és az örökké valóságban. Amen. Mennyei édesatyánk, sok minden dologról azt gondoljuk, hogy tudjuk. Tudjuk a mi életünk célját, tudjuk azt, hogy miért vagyunk jókedvűek, vagy miért vagyunk szomorúak. Tudjuk azt, hogy mi miért történik a mi életünkben, és gyakran csak nagyon nagy bajok és problémák döbbentenek rá arra, hogy valóban olyanok vagyunk, mint az a példázatbeli magvető. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy honnan és hogyan növekszik a mi életünk. Nem tudjuk azt, hogy milyen nagy az a kegyelem, amellyel te bennünket megteremtettél, megváltottál, nevünkön hívtál. Nem tudjuk, hogy mekkora az a szeretet, amellyel engedett, hogy ez az egész világ és benne mi is menjünk a bűnös útjainkon. Nem tudjuk, hogy mekkora az a kegyelem, amellyel magadhoz ölelsz bennünket. Istenünk, oly sok mindent nem tudunk. Olyanoknak érezzük magunkat, mint gyermekek, akik csak pironkodunk atyánk előtt. De köszönjük azt, hogy megszólíthatunk, és hogy bizalommal fordulhatunk hozzád. Köszönjük azt, hogy te nyitogatod a mi elménket, értelmünket. Köszönjük azt, hogy te felnőttnek akarsz látni bennünket a hit dolgaiban, az egész életünkben. Olyan felnőtteknek, akik tudják, hogy majd egyszer felelni kell mindenért. Félünk, Urunk, ettől a felelősségtől. Félünk attól, hogy nem jól tesszük a dolgunkat. Félünk attól, hogy titkolt bűneink napvilágra kerülnek. Urunk Istenünk, te nem a félelem lelkét adtad, nem a fiúság lelkét. Egyedül ez hatalmaz fel arra, hogy mennyei édesatyának szólítsunk, és bizalommal tekintsünk előre, mert sokkal nagyobb a te kegyelmed, mint a mi bűneink. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a megváltást. Köszönjük azt, hogy benned új életre lelhetünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te vagy az alfa és az omega. A világ, a mi életünk, hitünk, kezdete és vége. Nem csak magunkért könyörgünk, Istenünk. Felemeljük szavunkat mindenkért, akik a mi szívünkben vannak. Különösen azokért természetesen, akik a mi szívünk közepén. De hadd imádkozzunk ellenségeinkért is. Hadd imádkozzunk azokért, akiket ellenségnek tartunk, pedig csak tőled kapott hatalommal kormányozzák országunkat. Hadd imádkozzunk azokért, akik ellenséges indulattal jönnek hazánkba is. Nem az építés, hanem a kifosztás és a rablással. Nehéz értük imádkozni, Istenünk. Nehéz személyes haragosainkért, olyan emberekért is felemelni szavunkat, akikkel konfliktusaink voltak és vannak. Hadd tegyük ezt meg most a te lelked erejéből. Tudjuk, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat, és ezzel a bizonyossággal mondjuk ki, hogy úgy legyen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.